Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai témánk, ahogy a programon is láthattuk, a szombat és a vasárnap története. Hát felmerülhet ez a kérdés, hogy miért foglalkozunk ezzel a témával. Egyrészt azt mondhatom, hogy ez természetes folytatása az előző témánknak, amikor arról beszéltünk, hogy az illési reformáció és a negyedik parancsolat összefüggése. Ugye ez a cím és a múltkori előadásunk azzal foglalkozott, hogy Malakiás könyve legvégén, ami egyben az Ószövetség befejezése is, az Ószövetség legutolsó igéi, egy olyan kijelentést találunk, hogy elküldöm nektek illést, a prófétát, minek előtte eljönne az Úrnak nagy és félelmetes napja. Tehát ez a rövid utalás az Ószövetség végén azt mutatja, hogy Jézus visszajövetele előtt hasonló elfeledkezés lesz a Teremtő Istenről, mint történt Illés próféta idején, és hasonlóképpen hangzik fel majd a reformációra való felhívás, mint amiért Illés is munkálkodott Izraelben az időszámításunk előtti 8. században. És láttuk, hogy ennek az illési proféciának megvan a párja az Új Szövetségben, hogy így fogalmazzak, mert azt olvassuk Jelenések könyve 14. fejezetében, hogy közvetlen Jézus dicsőséges megjelenése előtt, majd, mintha az ég közepéről hirdetnék Isten angyalai, olyan erővel hangzik a föld lakosainak, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. És ugye ezt megállapítottuk a múltkor, hogy ennek a felhívásnak a vége a Teremtő tiszteletére való felszólítás szó szerinti idézett a negyedik parancsolatból. Mert ugye a 10 parancsolat negyedik parancsolata úgy, ahogy a Biblia eredeti szövegében van, az így hangzik, így kezdődik, hogy megemlékezzél a szombatnapra, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiat, se szolgáló leányod, se senki a te kapuidon belül van, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. Ugye mindenki ráismer a szó szerinti idézetre. Tehát erre a parancsolatra az emberiség figyelme még egyszer ráirányítatik Jézus visszajövetele előtt a profécia szerint. Tehát miután erről beszéltünk a múltkor, most ez egy természetes folytatás, hogy akkor mi is van ezzel az elveszett vagy elfelejtett parancsolattal, hogy alakult ennek a története az évszázadok folyamán. De azért is helyes, hogy erről beszéljünk, mert itt ebben a teremben mi egy szombatünneplő közösség vagyunk, ezt azt hiszem minden kedves vendégünk tudja, és hát olykor azért számot adjunk róla, hogy vajon miért tesszük ezt a gyakorlatot, vagy miért folytatjuk ezt a gyakorlatot, miközben a kereszténység messze túlnyomó többsége nagyon kevés kivétellel a vasárnapot ünnepli meg heti istentiszteleti napként. Tehát ott van a kérdés, hogy hogyan felejtődött el ez a parancsolat, és persze az is, amit mond. Mert a múltkor fölhívtuk a figyelmet arra is, hogy milyen konkrét a parancsolat fogalmazása, amikor azt mondja, hogy 6 napon át teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait, és mindent, ami azokban van. Ugye, mert gondoljunk csak arra, hogy ebben benne van az, hogy az Isten a puszta szavával teremt, neki 6 nap ez elég volt. Tehát ez mindenféle kombinációt az evolúciós elmélet és a bibliai teremtést, ami között kizár. És azt is kizárja azokat a modern nézeteket, amelyekkel keresztény teológusok között is bőven találkozunk, amelyek úgy hangzanak, hogy hát Isten csak azért az ősok valahol ott egy evolúciós folyamat végén, vagy olyan nézetek, hogy hát tulajdonképpen Isten az anyagot teremtette az önfelülmúlás képességével, aztán már úgy minden megy a maga rendjén. Mert azt mondja, Isten nem csak valamit elindított, nem csak valamit teremtett, amiből aztán kibomlott a többi, hanem azt mondja, személyes tervezéssel, személyes munkálkodásával teremtette az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, az embert is. Tehát Istent egy abszolút teremtőnek mutatja be ez a parancsolat, és azt mondhatjuk, hogy mára elveszett ez a parancsolat nagy részt, de az is, amit mond. A kereszténység különböző ágazatai között alig találunk keresztényeket, akik Istent ilyen komolyan veszik, mint teremtőt, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot, ez valóság, és még az se azért, mert annyira volt szüksége, hanem csak azért, hogy az ember munka és pihenés rendjéhez személyes mintát, példát adjon, és hogy minden az Isten tervezése és az Isten munkálkodása, minden tőle, mint teremtőtől és kivitelezőtől származik. Ilyen fajta Isten képpel alig találkozunk ma a keresztények széles tömegei körében. És hát a parancsolat maga pedig hogy veszett el? Ugye a Bibliában úgy van, ahogyan idéztem, azért ez is érdekes, hogy Jóisten tényleg őrizte a Bibliát. Van Ézsaiás könyvében egy ilyen ige, ami nem csak Ézsaiás igéire vonatkozik, hanem a Biblia minden igéire, hogy keressétek majd ezeket az Úr könyvében, mert ezeknek egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad. Szóval azért az egyház történelem folyamán akármennyi tényleg Isten ellenes irányzat volt, meg akármennyi vita, de arra senki sem merészkedett, hogy a Bibliába beleírjon, vagy onnit valamit kivegyen. Azért az, ami a Biblia elején van, meg a végén van, hogy semmi hozzá ne tegyetek, és semmit el ne vegyetek belőle, szóval azért az Isten maga őrizte, hogy az Biblia úgy van, ahogyan azt az Isten adta a proféták által. De a keresztények tömege nem a Bibliát olvassa közvetlenül, hanem a saját egyháza tanításának a kátélyát ismeri inkább. Ugye ilyen kérdés-felelet rövid összefoglalásban a keresztény hittételeket. És itt az a helyzet, ha a fő keresztény irányzatokat nézzük, akkor ugye a római katolikus kátékban ott korábban kimaradt a második parancsolat, most általában az első és a második parancsolat összevonása jellemző, és így ezért a negyedik parancsolatból harmadik lesz, de ez a kisebb baj lenne, hanem átalakul a szövege. A katolikus és protestáns kátékban vagy ez szerepel, hogy szenteld meg az Úrnak ünnepeit, vagy szenteld meg az Úrnapját. De ez a leghosszabb parancsolat, és ebből egy nagyon rövid parancsolat lett. Aztán a tizedik parancsolatnak pedig azért, hogy ki legyen a tíz, egy kettévágásra történt meg, és kilencedik parancsolat lett abból, hogy ne kívánd a te felebarátod házát, és a tizedik ennek a folytatása, ne kívánd a te felebarátod feleségét, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te felebarátodé. Szóval tényleg azt kell mondanunk, hogy egy nagyon nagy fölforgatás érte ezzel a tíz parancsolatot, mert úgy tűnik, mintha Isten logikátlan lenne, mert azt mindenki hallja, hogy az miért lenne egy külön parancsolat, hogy ne kívánd a te felebarátod házát, és világos, hogy a tizedik az egy felsorolás, mert így ér véget se semmit, ami a te felebarátodé. Tehát teljesen önkényes volt ennek a kettévágása, hogy ki legyen a tíz. És az is világos, hogy a negyedik parancsolatból mi minden érték maradt ki. Kimaradt például az, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgot, hogy a munka erkölcsi törvény és az Isten erkölcsi törvénye fontos dolog. Nagy baj az, hogy kimarad a 10 parancsolatból? Ez az Isten erkölcsi törvénye. Nem akarok messzire menni, de azt mondhatnám, hogy ha az úgynevezett keresztény világ ezt komolyan venné, még gazdasági vonatkozásban is, mert most annyit beszélnek, hogy a keresztény államról, meg keresztény eszmékre épített államról, ha komolyan vennénk a 10 parancsolatot, azzal a kötelezettséggel járni, hogy embereknek munkát is kell biztosítani, és nem csak a profitra menni, mert az Isten 10 parancsolata szerint a munka erkölcsi kötelesség. És még az is kimarad belőle, hogy ki az egész törvénynek a szerzője. Mert egyedül a 10 parancsolatban van megnevezve, hogy az, aki 6 napon át teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Hát tehát ez adja meg a legnagyobb tekintélyt a törvénynek, hogy ez a teremtő törvénye. Nem emberek találmánya, nem vallási kreáció, hanem ez a teremtő Istennek a törvénye. Tehát ennyire megváltozott. Az evangélikus kátékban úgysem történt meg a megváltoztatás, vagy luteránus kátékban, ugyanúgy maradt, mint a római katolikus kátékban. A református kátékban ott helyére került. Ott úgy van a 10 parancsolat szövege, ahogy a Bibliában pontosan. De azért a gyakorlat ott is ettől eltérő, mint általában az egész kereszténységben. Tehát azt kell mondanunk, hogy szinte önmagában is érdekes ez a kérdés, még a malakiási proféciától függetlenül is, vagy attól függetlenül is, hogy most itt éppen egy ilyen közösségben beszélünk erről, amely szombatot ünnepel, mert az embernek azért szöget üt a fejébe, hogy hogy veszhetett el így egy parancsolat, holott a kereszténység azt osztatlanul vallja, hogy a 10 parancsolat örökérvényű. Ebben nincs vita. Ugye Amerikában vannak ezek a fundamentalista keresztény mozgalmak, és talán mások is olvasták újságban, hogy mindig ilyen akciókat próbálnak megvalósítani, hogy kitegyék bíróságoknál a 10 parancsolatot. Szóval ez minden igazságnak az alapja. De hát akkor hogy lehet, hogy egy parancsolata nem érvényes, ennyire meg lehet változtatni, és mégis azt mondjuk, hogy ez egész örök érvényű. És az az érdekes, hogy a 10 parancsolat, ugye a Bibliának az az egyetlen része, amit Isten nem egyszerűen csak prófétákra bízott, hanem úgy olvassuk az Ószövetségi Szentírásban, hogy 3-szorosan adott neki tekintélyt, mert a Sínai hegynél a saját szavával hirdette ki a népnek, Ugye azt olvassuk, hogy fenséges természeti jelenségek közepette, mert arra rabszolgaságból szabadult népnek szüksége is volt, hogy az Isten nagyságát így is érzékelje, és ott hangzott, zengett nekik az Isten szavával a 10 parancsolat. Aztán Isten maga írta a kőtáblákra 2-7-szer is, ugye, a 10 parancsolatot, és az úgynevezett szövetség ládában, a szentek szentjében, a templom legszentebb helyén kellett elhelyezni. És mégis pont ez a kiemelt rész, amit Isten ennyire, hogy így mondjam, a saját kezeírásával akart átadni az embereknek, pont ebben történt ez a változás. Én azt hiszem, hogy azt megérthetjük ebből a dologból, hogy itt nem csak embereknek a tévedéséről van szó, vagy embereknek a merészségéről, hanem egyértelműen kimondhatjuk, hogy ez a bizonyos nagy ősellenség, akiről azt mondja a Biblia, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti, és az Isten is az ember ellensége. Itt valami, ez a negatív természet feletti hatalomnak volt nagyon útjában ez a parancsolat, és nem nehéz kitalálnunk, hogy miért. Hát azért, mert ez hirdeti minden Isten tisztelet alapját, azt, hogy az Isten egy abszolút teremtő. És hogy az emberek ma olyan felszínesen viszonyulnak az Isten gondolatához, abban nagy része van annak, hogy ez a parancsolat ma már nem hirdeti azt, hogy Isten egy abszolút teremtő, aki 6 napon át teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát nézzük meg akkor, hogy tulajdonképpen mi is történt ezzel a parancsolattal. Hogy történhetett egy ilyen óriási önellentmondás a kereszténységen belül, hogy örök érvényű a 10 parancsolat, és itt mégsem úgy van, még a szövege sem az egyházi tanításokban, a gyakorlata sem úgy van, ahogyan a 10 parancsolatban. Hát erről már a múlt alkalommal volt szó, ez nagyon egyértelmű, hogy Jézus és az apostolok szombatot ünnepeltek. Hiszen semmi nem is volt, ami a Krisztus eljövetelével, vagy az Ószövetség új szövetségre váltásával érintette volna ezt a parancsolatot, illetve ennek a megtartását. Hiszen gondoljunk mindannyian arra, hogy ez még a teremtéskor adatott, amikor még az embernek, az egyetemes emberiségnek, amikor nem volt zsidó nép sehol. Ugye, ahogy Jézus maga is mondta a földi életében, hogy a szombat az emberét lett. És a teremtő lett az ember megváltója. Az egész Biblia azt vallja, az egész új szövetség, hogy az Atya mindent Krisztus által teremtett, hogy Krisztus a teremtés közvetlen megvalósítója. Hát ezért is mondhatta Jézus, hogy ő a szombat ura, hiszen ő volt az, aki megnyugodott, ő volt az, aki elrendelte, mert ő volt a teremtés közvetlen megvalósítója. Tehát az égvilágon semmi nem volt ebben a parancsolatban, aminek meg kellett volna változni a Messiás eljövetelével, vagy a helyettes áldozatával, vagy a feltámadásával, vagy azzal, hogy az Ószövetség helyét felváltotta az Új Szövetség. Emlékszünk rá, hogy idéztük, a Biblia följegyzi nem csak azt, hogy Jézus szokása szerint ment szombatnapon a zsinagógába, hanem azt is, hogy egy nagyon fontos meghagyatkozást adott tanítványainak, előre utalva a zsidó-római háborúra, amit ugye Jézus világosan látott és előre megjövendőlt, hogy ők imádkozzanak, hogy a futásuk ne télen legyen se szombatnapon, amikor menekülniük kell a városból. És ez már időszámítás után 66, amikor ez valóban bekövetkezett. Tehát Jézus tanítványai szívükre vették ezt, tudjuk, hogy ki is menekültek a városból Jézus szava szerint, de hát ahányszor imádkoztak a menekülésükért, annyiszor emlékeztek a szombatra is, mert Jézus azt mondta, hogy imádkozzanak, hogy se télre, se szombatnapra ne essen az ő menekülésük, az ő futásuk ideje. És ugyanezt láttuk, hogy az apostolok, Pál is a szombatnap, a pogányok között is igehirdetés, istentisztelet napja volt számára. Akkor tehát hol találhatjuk meg a fonal végét, amikor a parancsolat körül valami megváltozni kezdett? Nagyon sokan azt mondják, hogy hát igen, a vasárnapnak az eredete az tényleg hagyomány, de egy nagyon régi apostoli hagyomány. És ebben van igazság, hogy nagyon korai időkben kezdett megjelenni a vasárnap ünneplés. De rögtön szeretném ő kimondani, hogy nem úgy, hogy a szombat helyett, vagy a szombat ellenében, hanem úgy tűnik, hogy először csak mint egy ilyen ártatlan buzgósági gyakorlat, hogy a ifja Plinius, a római helytartó, a bitiniai római helytartó, akinek fönnmaradtak ugye a császárral való levelezései, 110 körül ír a keresztényekről, és azt írja legalábbis a bitiniai keresztényeknek, tehát a mai Törökország vagy Kis-Ázsia területén lévő keresztényeknek szokásuk volt, hogy hajnalban himnuszokat énekeljenek Krisztus tiszteletére. Ez valószínűleg vasárnap hajnalra utal Krisztus feltámadása tiszteletére. Néhány nyomot találunk a második században, harmadik században, hogy kezd a vasárnap ünneplés terjedni, vagy megjelenni. Ennek az indítéka a keresztények között főleg az volt, hogy elkülönüljenek a zsidóságtól. Ugye nagyon keserű ellenségeskedés volt ezekben az első időkben a zsidóság és a kereszténység között. A keresztények Jézust messiásnak hirdették, a zsidóság nem fogadta el Jézust messiásnak, és nagyon heves volt az ellenségeskedés, és volt egy ilyen indíték, hogy elkülönülni a zsidóságtól azzal, hogy a zsidóságot messziről meg lehetett ismerni, feltűnő ismertető jelük volt a szombatünneplés, akkor a keresztények tegyék az ünnepnapot másra. De feltenném azt a kérdést, hogy ha akármilyen régi apostoli hagyomány a vasárnap ünneplés, és például nagyon kevés a nyom, hogy nincs szó róla, egy pillanatig sincs szó róla, hogy általános lett volna, vagy kiszorította volna szombatünneplést az első századokban, de korán megjelentek nyomok. Akkor ez érv lehetne amellett, vagy helyes lenne ezért ezen az alapon ezt a változást elfogadni? Itt szeretnék hivatkozni Krisztus szavára. Máté evangélium a 15. fejezetének a 9. versében olvassuk, és ez egy igen komoly ige, és nagyon egyértelmű. Azt mondta Jézus, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Még egyszer elmondom, ugye ezt nem lehet félreérteni. Máté evangélium a 15. fejezete 9. verse. És az eredeti szöveg összefüggésében arról van szó, hogy már Jézus korában a rabbik is rengeteg emberi rendelést vezettek be. Ugye a Jézus korabeli ószövetségi egyházon belül is. És Jézus így mondta határozottan, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Szeretnék egy érdekes példát is mutatni arra, hogy a hagyomány az mennyire nem megbízható, soha nem megbízható. Hiszen Isten azért is foglalta írásba, és azért is őrizte az ihletett írást a Szentlélek által különleges módon, hogy az embereknek ott legyen az igazság mérték, az Isten beszéde, mint az igazság mindenkori mércéje, mert különben itt van a világ fejedelme, az Isten és ember ellensége, az ember rendkívül témedő, és a hagyományon át egészen Isten ellenes és egészen téves tanítások szűrődhetnek be. Tehát ez a példa, amit szeretnék mutatni, ez János evangélium a 21. fejezete. János evangélium a 21. fejezetéből idézek egy mondatot, hogy a hagyomány természetét szemléltessük. János evangélium a 21. fejezetében azt olvassuk a 22. és 23. versben, ugye, hogy mikor Jézus feltámadása után találkozik tanítványaival, akkor tett egy kijelentést Péter sorsáról. És Péter akkor rákérdezett Jánosra, aki szintén ott volt, hogy ő pedig mint lészen. És akkor olvasom a 22. és a 23. verset. Mondanék Jézus már, mint Péternek, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá, te kövess engem. Kiment azért te beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg, hanem azt, ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá. Tehát Jézus mondott valamit Péternek, Jánosra vonatkozóan, hogy ha akarom, hogy megmaradjon, addig eljövök, te ezzel ne foglalkozz, te kövess engem. De már mi ment ki a keresztény gyülekezetekbe? Hogy Jézus azt mondta Jánosról, hogy ő nem fog meghalni, amíg visszatér. Abszolút téves volt, abszolút téves. Úgyhogy János maga kijavítja a János evangélium a század vége felé íródott, a többi evangélium után, tehát késő időben, és János maga kijavítja, hogy nehogy ez a tévedés elterjedjen, mint egy hagyomány, hogy ő nem fog meghalni, amíg Jézus visszajön, mert Jézus nem ezt mondta. És igazából ez a profécia csak arra vonatkozott, hogy János késő idős korában Pátmos szigetén látomásban látta az emberi történelem további folyamát a Jézus eljövetelével bezárólag, ilyen értelemben látta az eljövendő Isten országát, de János meghalt száz után, nem sokkal Efézusban temették el, tehát nem volt szó, nem ígért Jézus ilyet, hogy ő élni fog addig, amíg ő visszatér. Tehát láthatjuk, a hagyomány az ilyen könnyen születik, ilyen könnyen torzul, és ilyen könnyen vezethetett volna be egy végzetes félreértést, ha az apostol helyre nem teszi, hogy Jézus olyan hamar el fog jönni, hogy még János is meg fogja élni. Vagy Jánossal valami természetfeletti dolog történik, hogy ő úgy fog élni, ki tudja mennyit, mint valamikor még az emberi történelem kezdetén hosszú életűek voltak az emberek. Tehát ennyire megbízhatatlan a hagyomány. Ez egy ékes példája annak, hogy Jánosnak már ki kellett javítani a róla szóló téves hagyományt, ami megtévesztett volna a keresztényeket. És akkor tehát hol történt azért mégis a radikálisabb változás? Ha kezdett is megjelenni a korai időkben egy itt-ott vasárnap ünneplés, a döntő áttörés a IV. Században volt. Ugye nekünk ma már olyan természetes, hogy minden országban van egy heti ünnepnap, egy munkaszünnap, de nagyon kevesen tudják, hogy az első ilyen irányú törvény az 321-ben született, amikor Konstantin római császár elrendelte, hogy a vasárnap pedig munkaszünnap legyen. És az is jellemző, hogy a törvény szövege pontosan hogy szólt, hogy a latinul természetesen így hangzott, hogy minden római, így kezdődött, minden római állampolgár nyugodjék a nap tiszteletre méltó napján. És hogy ne végezzenek a városokban munkát, de ott volt a megengedés, hogyha azért a vidékiek, mezőgazdasági munkásoknak mostan a kedvező idő, ők dolgozhatnak ezen a napon is. Ebben az időben már nem a zsidóktól való elkülönülés volt a döntő kérdés, hanem ahogyan a törvény szövege is szól, hogy a kereszténység hogy legyen egy egységesítő tényező a birodalomban lévő pogány vallások mellett, ugye most már kezdett kedvezményezett vallás, majd államvallás lenni, és hogy legyen egy egységesítő tényezővé a birodalom sokféle népe és sokféle vallása között. Ugye ez volt a császári óhaj, hogy ő szabadságot adott a keresztényeknek, de a keresztények pedig segítsék a birodalom egységét elő. És ez egész biztos, hogy ez a 321-es törvény nem történt a keresztényekkel való konzultáció és a keresztényekkel való megegyezés nélkül. Mert ekkor már nagyon ott voltak a császári trón mellett a kereszténység vezetői és keresztény teológusok. De mivel a birodalomban lévő népek többsége még a napkultuszt követte, többnyire a Sol Invictusnak, a győzhetetlen napnak a tiszteletét, ezért még a törvény így szólt, hogy a nap tiszteletre méltó napján. De gondolom, nem sokból tart egyikünknek se észrevenni, hogy még a mai napig is ott van ez, hogy ez eredetileg a Napisten napja volt a vasárnap nevében számos nyelvben. Mert Sunday, ugye, az a napnak a napja. A Zontág, az is a napnak a napja. És a svéd Zöndág is. Tehát ezek még mindig őrzik azt, hogy ez eredetileg a Napistennek a napja volt. És van egy érdekes nyom, hogy Eusebiosz volt, nevezik az első keresztény történetírónak, ő Konstantin közvetlen környezetében élt, és írta meg az első keresztény egyház történetet, és őnála már megtaláljuk azt az érvelést, hogy hát a keresztények hogyan is ünnepeljenek vasárnapot, azt mondja, a mi napunk Krisztus. Ő a világvilágosság, a keresztények napja Krisztus, és ő vasárnap támad föl. Hát akkor a keresztények is ünnepeljék a napnak a napját egy keresztény értelmezésben, hogy Krisztus a világvilágossága, ő a mi napunk, ő ezen a napon támad fel, ünnepeljünk tehát vasárnapot. Tehát itt a császári igény, hogy egységesíteni a birodalom népeit, és a kereszténységből egy befogadó vallást tenni, amely ki tud egyezni a birodalom pogány vallásaival, ez volt a döntő indíték, amikor megtörtént azután a radikális változtatás, és minden módon igyekeztek szorgalmazni, hogy a kereszténység átálljon a vasárnap megünneplésére. Szeretnék néhány sort olvasni. Második János Pál pápa 1998-ban kiadott Dies Domini című enciklikájából, ugye az Úr napja, ez 1998-ban jelent meg egy terjedelmes enciklika, ami ezt az egész kérdést tárgyalja, és ebből szeretnék felolvasni kis részeket, hogy lássuk, hogy történetileg azt kell mondanom, teljesen pontosan szól az enciklika arról, hogy hogyan is történt a szombatról vasárnapra való áttárás. Azt írja, a keresztények, amikor fölfogták a Krisztus által megkezdett új és végső idő eredetiségét, a szombat utáni első napot tették ünnepnappá, mert azon történt az Úr feltámadása. Felteszem azt a kérdést, hogy van itt valami igei indokolás, vagy próbálja beállítani a pápai enciklika azt, hogy ez a Bibliából származik, vagy Krisztus rendeléséből származik? Egyáltalán nem, teljesen nyíltan azt mondja, a keresztények a szombat utáni első napot tették ünnepnappá. Tehát ez kimondja, hogy emberi rendelkezés volt. Olvastok egy másik részletet. Azt írja, az apostolok, különösen Szent Pál továbbra is eljártak a zsinagógába, hogy a proféták minden szombaton olvasott szavait magyarázva hirdessék Jézus Krisztust. Egyes közösségekben megfigyelhető a szombat megtartása a vasárnap ünneplésével együtt. Aztán később ezt írja. Voltak olyan keresztény közösségek is, amelyek a szombatot és a vasárnapot úgy tartották meg, mint testvérnapokat. Tehát utal arra, hogy a szombat ünneplése, még a vasárnap bevezetése után is, mint egy párhuzamos ünneplés, sok helyen és sok felé megmaradt. Tehát ez is dokumentum annak, hogy eredetileg ezt a napot ünnepelték a keresztények, is fennmaradt. Azután ezt írja. Egy bölcs lelki pásztori megfontolás arra késztette az egyházat, hogy tegye keresztényé a vasárnap számára a dies solis, a nap napja elnevezést, amellyel a pogány rómaiak jelölték napot, és még a mai nyelvekben is feltűnik. Így vonták ki a hívőket azoknak a kultuszoknak a csábító hatása alól, amelyek a napot istenítették, és ezáltal a nap ünneplését Krisztusra, az emberiség igazi napjára irányították. Hogy érdekes ez az érvelés? Tehát azt mondja, hogy a bölcs lelki pásztori megfontolás arra késztette az egyházat. Tehát elismeri, hogy ez az egyház rendelése. Egy pillanatig sem vitatja, hogy ez dies solis, a napnak a napja eredetileg. És hogy így vonták el a hívőket azoknak a kultuszoknak a csábító hatása alól. Hát megkérdezem, hogyha a kereszténység megőriztett volna az eredeti eszmét, hogy ott arról van, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tehát, hogy így mondjuk, ne egy ilyen fogással vonjuk el őket a pogány kultuszoktól, mert nincs meggyőződés, nincs gondolkozásmód megváltozása, nincs önkéntesség. Hanem hát annak az előmozdítása, hogy emberek megtérés nélkül, ténylegesen gondolkozásmódjuk megváltozása nélkül, önkéntesség nélkül, egyszerűen, hogy így mondjam, betereltessenek a most már államegyházzá lett kereszténységbe. Ennek a nyílt elismerése ez. Azután ezt írja, a harmadik század elején élt keleti szerző tudósít arról, hogy a hívők már akkoriban rendszeresen megszentelték a vasárnapot. A spontán gyakorlatból később jogilag szentesített törvény lett. Tehát mit mond ki, először ez egy spontán gyakorlat volt, nincs itt szó isteni rendelésről, egy pillanatig sem, és ebből jogilag szentesített törvény lett. Aztán még egyet olvasok, és ez az utolsó ebből. A keresztények, akik a Krisztus vérében történt szabadulás hirdetői, feljogosítva érezték magukat arra, hogy a szombat értelmét áthelyezzék a feltámadás napjára. Ez talán a legdöntőbb mondat, még egyszer elolvasom, a keresztények, akik a Krisztus vérében történt szabadulás hirdetői, följogosítva érezték magukat arra, hogy a szombat értelmét áthelyezzék föltámadás napjára. Megkérdezem, feljogosítva érezheti magát ember arra, hogy az Isten ujjával írt tisztparancsolatot áttegye máshová, vagy szövegét megcsonkítsa? Ugye ezt olyan természetes logikával mindjárt érezzük, hogy keresztények feljogosítva, vagy egyház feljogosítva érzi magát, hogy egy teljesen szubjektív dolog is, hogy ő följogosítva érzi magát, nincs túl arra, hogy bárki jogosítványt adott erre, feljogosítva érzi magát, hogy egyszerűen áttegye az Isten ujjával írt rendelést, máshova is megváltoztassa annak a tartalmát is. Tehát ismétlem, ha nincs semmi olyan érvelés, legalábbis a hatalmas római katolikus kereszténységben semmi olyan érvelés, hogy ez isteni rendelés lenne. Teljesen elismert, hogy ez egy spontán gyakorlatként kezdődött. Teljesen elismert az, amikor a kereszténység államegyházzá alakult, akkor történt, akkor feljogosítva érezték magukat a keresztények, illetve az bölcs lelki pásztori megfontolás a nap napját átalakította úgy, hogy az a Krisztusnak, mint a keresztények napjának a napja legyen. Szeretnék még idézni még egy dokumentumot, hogy nem érték be annyival természetesen, hogy megszületett a római törvény, hogy most az állami ünnepnap a vasárnap, és a keresztény teológusok kezdték ezt megmagyarázni, hogy hát a Krisztus a keresztények napja ekkor támad fel, és ezért ünnepeljük, hanem törvények is születtek, egyházi törvények a szombat ünneplők ellen. Megindult a támadás is azok ellen, akik még kitartottak volna a szombat ünneplés mellett. A laodiceai zsinat 360 körül volt, valószínűleg 364-ben, tehát ugye a konstantinopoli fordulat utáni időben vagyunk, és a 321-es törvény után, és ennek a zsinatnak a 16. cikkeje így szól. Szombatonként a templomban evangéliumokat és más szent iratokat kell felolvasni. A 24. cikkeje viszont így. A keresztények ne kövessenek zsidó szokásokat, és ne pihenjenek szombaton, hanem dolgozzanak ezen a napon. Mint keresztények inkább az Úr napján őrizzék meg a nyugalmat, ha lehetséges. Ha mégis zsidó szokások követésén érik őket, legyenek kiközösítve Krisztus színe előtt. Tehát ez nagyon érdekes, ez a két cikkeje a Laodiceai zsinatnak, mert az egyik azt mondta, hogy még mindig kiirthatatlan volt a szombatünneplés, még mindig volt a templomban valamilyen felolvasás, mert még az mindig gyakorlatban volt, de a másik oldalon már kötelezik a keresztényeket, hogy ne tartsanak munkaszünetet ezen, és ha tartanak munkaszünetet, ha lehetséges, itt már kezdettől fogva ott volt egy engedmény, nem úgy, ahogy az Isten parancsolata mondta, hogy semmi dolgot ne tégy azon, hanem teljesen szenteld az Istennek, hanem ha lehetséges, akkor a keresztények inkább az Úr napján ne dolgozzanak, és aztán jön a kemény szankció, hogy akiket mégis úgy érik, rajta kapják, hogy pihenő napot tartanak a régi negyedik parancsolat szerint, azok Krisztus nevében, másik fordítás szerint Krisztus nevében legyenek kiközösítve. De tehát itt láthatjuk, hogy milyen módon történt a szombatnak a kiszorítása és a vasárnapnak a szentesítése. Na és mi történt ezután ezzel a parancsolattal? Hát természetesen felejtődött el, de az az érdekes, hogy egészen nem tűnt el. Például a 6. században egy híres keresztény misszionárus Kolumba, talán hallottuk a nevét, aki Jóna szigetén, egy nagyon skót partok közelében egy nagyon fontos misszió központot létesített, és itt az európai pogányság térítésén fáradozott. Ez a Kolumba egyértelműen szombatot ünnepelt, erre mutatnak bizonyos momentumok az életéből. Nagyon istenfélő ember volt. Azután a baldensek, akikről korábban szó esett, ugye, akik a konstantinuszi fordulat után visszavonultak a magas alpesi völgyekbe, hogy a kereszténységüket az ősi apostoli formában őrizzék meg, és aztán egész Európában létesültek valdens közösségek a középkorban, ezeknek az egyes csoportjai szintén szombatot ünnepeltek. Ezt egyes inkvizíciós jegyzőkönyvekből lehet megtudni, hogy az egyik vádpont egyes csoportok ellen a szombatünneplésük volt, és ez is volt az elítéltetésük egyik oka. Azután voltak olyan elszigetelt keresztény egyházak, amelyek a kereszténység egészétől elkülönülve éltek évszázadokon át, és itt is megmaradt a szombatünneplés gyakorlata. Az egyik ezek közül az etióp kereszténység volt. Nem tudjuk, hogy pontosan hogy keletkezett az etióp kereszténység, talán az a Szerecsen Komornyik a kezdete, ugye, akiről olvasunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Minden esetre van egy érdekes dokumentum, hogy amikor a portugálok, ugye Abesziniába vagy Etiópiába beléptek a 16. században, akkor 1534-ben sor került arra, hogy az etióp királynak a követe portugál udvarban megjelent, ugye kapcsolat létesült a portugálok és az etiópok között, és a lisszaboni királyi udvarban a következő hitvallást tette, hogy az etióp keresztények mit ünnepelnek. Olvasom szó szerint. Mivel Isten, miután bevégezte a világ teremtését, megnyugodott, ezt a napot Isten szentnek neveztette el. Tehát nem ünnepelni azon nagy tisztelettel és odaadással, igencsak ellenkezik Isten akaratával és előírásával, mivel az ég és a föld előbb elmúlik, mint az ő szava. És főleg, mivel Krisztus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. Így aztán nem a zsidókat utánozzuk, hanem Krisztus és apostolai iránt tanúsítunk engedelmességet, amikor megünnepeljük ezt a napot. Így hangzott az etióp király követének a nyilatkozata a lisszaboni portugál királyi udvarban, de utána hozzátette, az Úr napját is megünnepeljük, ahogy minden más keresztény is teszi Krisztus feltámadásának emlékezetére. Tehát beszivárgott a szombat ünneplés, vagy a vasárnap ünneplés is az etiópokhoz is, de a vasárnap ünneplés volt a mellékes a szombathoz képest, ugye, ahogy a keresztények teszik, mi azt is megünnepeljük Krisztus feltámadására, de a szombatról beszélt hosszan, hogy azt Krisztus nem változtatta meg, és mi Krisztus és apostola iránt tanúsítunk engedelmességet, amikor megünnepeljük ezt a napot, mondta. Aztán volt egy másik csoportja a keresztényeknek, a kelet-indiai örmények. Azok között is fennmaradt a szombatünneplés hosszú-hosszú évszázadokon át. És akkor most már nagyon érdekes lehet számunkra, hogy mi történt a 16. századi reformáció idején. Hiszen a 16. századi reformáció kimondta ezt a jelmondatot, hogy szól a szkriptúra, egyedül az írás. és a nagy harc a katolikus egyházzal, a középkori egyházzal pont ott alakult ki, hogy most a hagyomány és az írás, vagy csak az írás. És a hagyomány az nem fogadható el isteni kinyilatkoztatásnak. Hát azt kell mondanunk, hogy a reformátorok nagyon közel jártak ahhoz, hogy ezt is felismerjék, de akkora harcba került nekik. Magának csak az egyedül a szentírás elvnek a helyretétele, meg hogy nem érdemszerző cselekedetekből van az üdvösség, hanem ingyen kegyelemből, Krisztusból való hit által, hogy ezek lekötötték minden energiájukat. És azt mondhatjuk, hogy mivel ők harcoltak az rengeteg egyházi előírás és rengeteg egyházi ünnep ellen, amelyeket a középkori egyház gyakorolt, és amelyeket mind üdvösségszerzőnek kellett tekinteni, illetve abszolút engedelmesség, kötelessége társult hozzájuk, ők a szombatot besorolták oda, hogy ez ünnepkérdés, és ők nem akartak formális ünnepkérdésekkel fennakadni, hanem a döntő dolgokat helyre tenni. És azt sem látták át, hogy ez nem egyszerűen ószövetségi rendelés, hanem örök érvényű isteni törvény. Ezért a reformátorokat egyáltalán nem hibáztathatjuk, mert óriási küzdelemben voltak, és hogy nem tudtak ők többet lépni, mint két nagy sziklatömböt a helyére tenni, a sola scriptura elvet, meg a hitáltali megigazulást, ezen nem csodálkozhatunk. De azért mondtam, hogy nagyon közel voltak mégis ahhoz, hogy ezt is felismerjék, mert olvasnék egy-két részletet az ágostai hitvallásból, vagy augsburgi hitvallásból, ugye ez az evangélikus egyház fő hitvallása, és ezt 1530-ban Augsburgban a császár és a rendek előtt ünnepélyesen felolvasták. Melanchthon Fülöp fogalmazta, Luther és a protestáns városok fejedelmei aláírták. Így olvasom. Iszonyú nagy viták folytak a törvény megváltozásáról, az új törvény szertartásairól és a szombatnap megváltoztatásáról. Tehát leír, itt a dokumentuma, hogy folytak iszonyú nagy viták, írja erről a kérdésről, és milyen értelemben. Másik részletet idézek, ezt írja. Vita folyik arról, joguk van-e hozzá a püspököknek vagy a lelkészeknek, hogy szertartásokat vezessenek be az egyházba, és törvényeket hozzanak ételek, ünnepek, stb. Dolgában. Megemlítik, itt ugye a katolikus félre utal, megemlítik a szombatnapot, amelyet nyilvánvaló módon a 10 parancsolat ellenére cseréltek fel a vasárnappal. Egyetlen példát sem hánytorgatnak annyit, mint a szombatnap megváltoztatását. Bizony nagy az egyház hatalma, állítják, hogy még a 10 parancsolat egyike alól is feloldott. Tehát ez volt az egyik fő érvelése a katolikus félnek a protestánsokkal szemben. Ezért mondja, egy példát se hánytorgattak annyit, mint hogyha a 10 parancsolatot megváltoztathatta az egyház, akkor igenis van joga az egyháznak elrendelni dolgokat és rendeléseket hozni az egyházban. Itt olvasom egy másik könyvből, idézem, hogy Eck, Luthernak a vita partnere, ő is azt mondta, az egyház hatalma az írások felett kitűnik abból a tényből, hogy az egyház a néki adatott teljhatalomnál fogva megváltoztatta az írás bizonyos utasításait. A vasárnap elfoglalta a szombat helyét a szombat parancsa ellenére. Ugye a római katolikus felfogás szerint az egyház Krisztus helyettese, és mindazzal a teljhatalommal rendelkezik, ami Krisztust megilleti. Még a 10 parancsolatot is megváltoztatja. Ez volt a középkori egyház erős érvelése. Aztán Gasparo del Fosso, Reggio-nak az érseke, a tridenti zsinatot megnyitó beszédében, tehát nagyon nevezetes beszéd, a tridenti vagy trentói zsinat megnyitásán, 1562-ben ezt mondta a beszédében, nem de az egyház tette a vasárnapot a szombat helyére, amelyet maga Isten alapított. Tehát itt ez úgy jelent meg, mint egy jelvénye, vagy egy momentuma annak, hogy az egyháznak teljhatalma van isteni rendelést megváltoztatni. És akkor idézem az ágostai hitvallásból, hogy amikor elmondja, hogy mennyit hánytorgatják ezt a példát, és azt mondják, bizony nagy az egyház hatalma, hogy a 10 parancsolat egyike alól is feloldott, akkor így folytatja, de a mieink ebben a kérdésben azt tanítják, a püspököknek, mint az előbb is bizonyítottuk, nincs hatalmuk rá, hogy az evangéliummal ellentétben rendeljenek el valamit. Ezért mondom, hogy közel voltak, már csak le kellett volna vonni a gyakorlati következtetést. Még egy másik mondatot olvasok az ágostai hitvallás apológiájából. Ugye itt arról van szó, hogy mennyi változáson mentek át bizonyos egyházi rendelések, és akkor azt mondja, ha isteni rendelés lett volna ezeknek az alapja, akkor nem lett volna szabad őket megváltoztatni emberi tekintély alapján. Tehát itt is kimondja az elvet, hogy aminek isteni rendelés az alapja, az emberi tekintély alapján nem szabad megváltoztatni. Tehát azt mondhatom, hogy az elvet kristálytisztán kimondták, csak a gyakorlati következtetés levonása maradt el. Azért minden esetre voltak a 16. századi reformátorok között is, akik ezt látták, és akik ezt kimondták. Például Tyndale-nek, az angliai mártír biblia fordítónak a hűséges munkatársa John Fries, ő 1530-ban halt mártír halált, Tyndale-hez hasonlóan, és ő a szó szerint a következőket mondta erről a szombat kérdésről. Tehát Tyndale közvetlen munkatársa. Isten szava nem támogat minket, sőt, inkább elmarasztal, hiszen nem ünnepeljük meg úgy a hetedik napot, ahogyan a zsidók, hanem az elsőt tartjuk, amire nézve Isten törvénye nem ad parancsot. Tehát azért akadt a reformátorok között, aki ebben a kérdésben is nagyon egyértelműen állást foglalt. És azután azt mondhatjuk, hogy a későbbiekben Európa számos helyén voltak foltokban szombatünneplő csoportok a reformáció után, akik azért meglépték ezt a lépést. Hát az egyik minket is érint, az úgynevezett erdélyi szombatosok. Ugye Dávid Ferenc, ő ugyan antitrinitárius volt, ami bibliailag nem helyes nézet, de a helytelen nézete mellett másrészt viszont a szombat érvényességét azt felismerte. És utána Erdélyben létesültek szombatos közösségek. Ezeknek egy része a későbbiekben a zsidósághoz csatlakozott, hogy az üldözéseket, mert a zsidóknak volt vallásszabadságuk, hogy az üldözéseket kikerüljék, de még 1892-ben is, amikor egy Konrádi nevű advent mozgalomhoz tartozó lelkész ott járt, még mindig volt 5 család, akik keresztényekként ünnepeltek szombatot Bözödújfalu nevű erdélyi községben. Tehát ott is volt ennek hagyománya. De voltak Oroszországban, Hollandiában, Franciaországban, Csehországban is meg lehet találni a nyomokat, hogy egyes közösségek szombatot ünnepeltek, mert a reformáció elvét természetes módon vitték, vezették tovább. De a legerősebb ág Angliában található. Említettem az előbb, hogy John Fries, a Tyndale-nek a munkatársa, ő milyen egyértelműen állást foglalt, és úgy látszik, ez volt a döntő, mert utána egy nagyon erőteljes vonal figyelhető meg Angliában, ahol egy ilyen fölülről vitt reformáció volt, ugye, amit a hát király, hogy így mondjam, fölülről lefelé valósított meg egy nagyon és egészen más okból, mint a vallási ok, ugye 8. Henrikre többen emlékeznek meg a történetére, gondolom, egy felszínes reformáció, és kialakult az anglikán egyház. De az angolokban nagyon mély hagyománya volt, hiszen ott volt a háttérben Wycliffe mozgalma, nagyon mély hagyománya volt a biblikus kereszténység iránti vonzalomnak, és az anglikán egyházon belül egymás után léptek föl a tovább lépni akaró reformációs mozgalmak. És itt a szombat ünneplésre vonatkozó reformáció igénye is nagyon határozottan jelentkezett egy hosszú láncolatban. Például idézném, hogy 1584-ben John Stockwood nevű angol író a következőképpen jellemzi a helyzetet. Nagy véleménykülönbség volt a köznép soraiban a szombat napjára és helyes alkalmazására vonatkozóan. Néhányan kitartanak a hetednapi szombat változatlan és megváltozhatatlan kötelező volt a mellett. 1607-ben, ugye ez 1584-es, 1607-ben egy John Sprint nevű, egyébként vasárnap ünneplő keresztény író, így ír a szombat ünneplőkről. Így indokolják nézeteiket. A szombat megelőzi a sínai hegyi törvényadást és a bűnesetet, így ez a törvény megváltozhatatlan. Az erkölcsi törvény örökérvényű. E törvényes előírás örök érvényűvé teszi Isten, mint a megemlékezés és elgondolkodás napját Isten munkáiról, és vonatkozik keresztényekre és zsidókra egyaránt. Ilyen világos érvelés volt 1607-ben azoknak a keresztényeknek a részéről, akik a szombat ünnepléshez ragaszkodtak. Egymás után láttak napvilágot különböző könyvek. Volt egy Trask nevű házaspár, a férfi és az asszonyok hosszú börtönt kaptak a szombat ünneplésükért, és sokféle kemény bántalmazást, de kitartottak. Aztán 1628-ban egy Theophilus Broburn nevű szerző megjelentetett egy könyvet, aminek ez volt a címe, az Isten legősibb és legszentebb rendeletének a szombatnapnak védelme. Mint egy legősibb rendeletnek a védelme. És ezután sem szűnt meg ez a vonal, egy Philip Tandy nevű szerző 1642-ben, látjuk szinte egymást érik a könyvek, a negyedik parancsolat tanításai címe jelentetett meg könyvet. Edward Stennett 1658-ban, majd 1664-ben két könyvet is kiadott, a másodiknak ez volt a címe, a hetedik nap az Úr szombatja. Francis Bamfield pedig vallotta a gyermekkeresztség helyett a felnőtt keresztség érvényességét, a szombat érvényességét, és 1672-ben is, és 1677-ben is könyvet adott ki. A második könyvének ez volt a címe, a hetedik nap az Úr szombatja. Még megemlíthetjük, hogy egy James Jones nevű lelkész, ő végül mártír halált is szenvedett, mert az anglikán egyház nem teketóriázott azokkal, akik másképp gondolkodtak, kifejezetten a szombat ünnepléshez való ragaszkodása miatt. Tehát egy ilyen erős vonalat találunk Angliában, és innét már csak egy lépés, hogy 1664-ben Angliából Amerikába vándorolt ki egy Stephen Mumford nevű szombatünneplő, és hamarosan az amerikai protestánsok között is a szombatünneplés megjelent, és végül 1707 az a dátum, amikor tudunk az első hetedik napot ünneplő baptista gyülekezetről. Ugye ez nagyon sokszor összekapcsolódott, hogy ezt a két további lépést együtt látták, mint ami a reformáció kívánalma, hogy csecsemőhely keresztség helyett felnőtt keresztség alámerítéssel a bibliai forma szerint, és ugyanúgy a szombat helyreállítása a maga helyére. És a 19. században kibontakozó advent mozgalmak, a Miller mozgalom végén, majd azután az abból kibontakozó hetedik napot ünneplő adventista közösség, az a hetednapi baptisták közvetítésével ismerte meg azt, hogy a szombat az az eredeti isteni rendelés. Tehát így lehet szinte a fonalat végig követni, míg végül aztán született egy protestáns közösség, amely ezt teljesen ennek, hogy így mondjam, a teológiáját vallja és a gyakorlatát is követi, hogy a negyedik parancsolatot, a tíz parancsolat eredeti rendelése szerint megtartani. De végezetül, miután így áttekintettük röviden, tényleg csak nagyon röviden a történetét, azt a kérdést kellene azt hiszem feltenni befejezésül, hogy hát érdemes ezzel a kérdéssel ma foglalkozni. Nem lehet azt mondani, hogy ez ilyen archaizálás, vagy ilyen kukacosság, hogy hát most, ha már egyszer ennyi évszázad alatt ez így hát átalakult, hát érdemes most felkavarni a vizeket, vagy érdemes egy más gyakorlatot követni, mint az összkereszténység. Ez egy nagyon természetes gondolatként fölmerül. Ugye ez egyik oldalon ott van, ami nagyon egyértelmű Jézus szavából, hogy hiába tisztelnek engem, hogy tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ott van a Biblia elején, végén, hozzá ne tegyetek és el se vegyetek ebből az ígéből. Tehát annak a kereszténynek, aki a Bibliát Isten szavának tekinti, és eszébe jut Jézus meghatározása a hívő egyházról, hogy azok az én fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, azoknak ez tényleg lelkismereti kérdésé válik. De van még itt egy nagy probléma, és ezt is szeretném, ha jól látnánk. Mindannyian láthatjuk, hogy az úgynevezett fundamentalista kereszténység, amely azt mondja, hogy a kereszténységet az egész társadalom alapjává kell tenni, és ezt az elkutyolódott liberális mai társadalmat, ezt igenis keresztényé kell tenni állami törvények erejével és a társadalom keresztény alapokra helyezésével. Ez a keresztény irányzat nagyon erőteljesen tör elő szerte a világon, Amerikában, Európában. Teljesen biztosak lehetünk benne, hogy a szekularizáció és a vallástalanság korszakát fel fogja váltani. Visszajön a régi rend, a keresztény társadalmak, a keresztény állam. És a kereszténység körében végbe megy egy nagy egységesülési folyamat, mindjárt hallottunk, gondolom, az ökumenikus mozgalomról, de arról lehet, hogy nem hallottunk, hogy mi korábban úgy volt, hogy az ökumenikus mozgalom abban vannak az ortodoxok és a protestánsok, ugye a protestánsok indították és csatlakoztak az ortodoxok, és különben a római katolikus egyház. Azt kevesen tudnak, hogy ez már gyakorlatilag a múlté, hatalmas kiegyezések történtek a protestáns közösségek és a katolikus egyház között, azt pedig ma olvashatja mindenki az újságban, hogy hogy közeledik egymáshoz az ortodoxia és a római katolicizmus. Ugye most legutóbb Putyin elnök járt a római pápánál, és ő maga közvetíti a találkozót második Alexei pátriárkával, moszkvai pátriárkával, ugye, aki az ortodoxok legnagyobb tömbjének a feje, és Oroszországban is szinte államvallás kezd lenni az ortodoxia, tehát nem csak Amerikáról, meg Európáról kell beszélnünk, hanem a nagy keleti hatalomról, Oroszországról is, hogy ott is a keresztény fundamentalizmus előretörése történik. És a protestánsok korábban azt mondták, hogy az ökumenikus mozgalomban a protestánsoknak a legnagyobb akadálya pápai tévedhetetlenség és a pápai primátus. Ma azt mondják, hogy a keresztény egységgel elbíbelődhetünk évszázadokig, nem lesz belőle semmi. A keresztény egységnek az a legegyszerűbb megvalósulása, ha elfogadunk egy főt, és ez természetesen csak a római pápa lehet. Ma a protestánsoknak gyakorlatilag már nincs ellenérzésük és nincs kifogásuk, hogy a római katolikus egyház fejét, a római pápát elismerjék az összkereszténység fejének. És ahogyan ezek a fundamentalista irányzatok haladnak előre, és szerzik meg, hogy így mondjam, a politikai hatalmat is egyre jobban a világ különböző országaiban, újra elő fog jönni az a kérdés, hogy a pápaság a hatalma jelképének tekinti, és most már majd ebben az egész kereszténység egyesül, hogy és pedig a vasárnap ünneplést. Bizonyára arról is sokat olvastunk, hogy időről időre megszólalnak különböző római katolikus személyiségek és magasrangú főpapok, és a vasárnap megszentelését követelik, hogy legyenek szárva a nagy áruházak, és az embereknek meg kell adni ezt a pihenőnapot. És a Biblia arról beszél, hogy amikor így megerősödik, ugye a bibliai történelmi proféciák szerint olyan nagy hatalomra fog ismét szert tenni ez az egyesült kereszténység élén a római pápával, hogy így mondja a Biblia, hogy az egész föld csodálva követi, és azt mondja, hogy a politikai világi hatalmak erejüket és hatalmukat neki adják, tehát, hogy így mondja, mint egy elfogadják az ideológiai vezetését, így beszélnek a bibliai proféciák, a beteljesedése felé nagyon egyértelműen vezet az út, ezt mindannyian láthatjuk, és akkor megint ott lesz, ha hatalomra jut, akkor megint ott van lesz a kényszer, hiszen még az enciklikában is azt olvastuk, hogy felszólítja a keresztényeket, hogy ezt a napot a törvényhozásnál is munkálkodjanak, hogy ez a nap biztosítva legyen, mint pihenő és Isten tiszteleti nap. Ugye így mondja szó szerint az enciklika. Érthető tehát, hogy miért fordít akkora gondot az egyház a vasárnap megtartására, és miért marad továbbra is az egyház fegyelmi rendjében a szó szoros értelmében kötelező parancs. Ha ennek a keresztény fundamentalizmusnak az az eszméje bejön, hogy igenis állami törvényekkel kell az emberekkel elfogadtatni a keresztény gyakorlatokat, nem érdekes az, hogy ő hiszi, nem hiszi, a társadalmat keresztényé kell tenni, akár egyetértenek vele, akár nem, akkor megjelenik újra ennek a napnak a kötelező érvénye. És a Biblia azt mondja, hogy Jézus eljövetel előtt viszont a biblikus hívő kereszténység is fel fog lendülni, meg fog erősödni, és egy végső, tiszta, nagy evangélium hirdetés is hangzani fog a világon, amely pedig azt mondja, hogy egyedül az Isten beszéde és egyedül az Isten szava. Ugye nem nehéz átlátni az ütközést a kettő között. Tehát a Biblia azt mondja, hogy végül is minden ember lelkiismerete egy választás elé fog kerülni. Ez a kérdés ugyanolyan nagy vita kérdés lesz, mint a reformáció idején, sőt nagyobb. A bibliai proféciák erről beszélnek. És mindenkinek dönteni kell abban a kérdésben, hogy én most elfogadom azt, hogy az egyháznak joga van az Isten újjával írt 10 parancsolatot megváltoztatni, és mint egy hatalmi jelvényt, mint ennek a hatalmi kereszténységnek a hatalmi jelvényét elfogadom és alávetem magam, vagy pedig kitartam mellett az álláspont mellett, hogy egyedül a Szentírás, és keresztények nem érezhetik feljogosítva magukat, és egyetlen egyház sem érezheti feljogosítva magát arra, hogy az isteni rendelést áthelyezze. És ehhez még tegyük hozzá azt, amiről a múltkor beszéltünk, hogy ez a bizonyos illési reformációra vonatkozó profécia azt is mutatja, hogy Illés akkor hívta föl a teremtő Istenre a figyelmet, amikor már 3,5 éve szárazság volt Izraelben. És azt mondtuk, hogy most kezdjük megérteni, hogy ez a profécia utalás arra is, hogy Jézus eljövetel előtt itt éppen sajnos az emberi avatatlan beavatkozás miatt, ahogy a természetben az ember önzően és avatatlanul belerontott, úgy megbomlik a természetnek a rendje, hogy nagyon ki fog jeleződni az a kérdés, hogy ki ennek a világnak a gazdája, van-e teremtő Isten, van-e valaki, aki úr ezek fölött, a jelenségek fölött. És ez is ki fogja élezni azt a kérdést, hogy akik hisznek egy teremtőben, és azt mondják, csak a teremtő menthet meg, és csak a teremtő tarthat fönn, és csak ő benne lehet bízni. Mert lám az ember hova jutott, és hova tette tönkre a földet, és nincs semmiféle menekülés, vagy menedék emberi sehol nem létezik, akik tehát rájönnek arra, hogy a teremtő Istent kell keresni, és a teremtő Istenhez ragaszkodni, mint egyetlen menedékhez, azoknak nagyon fontos lesz ez a kérdés, hogy csak a teremtő szava és a teremtő imádása. Úgy, ahogyan a teremtő a szombatnapot eredetileg arra rendelte, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát így lehet látni azt, hogy itt egy konfliktus fog kibontakozni, és egy hitpróbává válik ez a kérdés. Azt hiszem, hogy ebből mindannyian megértettük, hogy ez nem egy szőszálhasogató kérdés, és nem itt ilyen régóta leülepedett dolgoknak a felforgatása, hanem ha a kereszténység újra világhatalmi pozíciót szerez, és törvényekkel rendel el, pusztán csak emberi rendeléseken nyugvó törvényeket, és a hatalmi jelvénye előtti meghajlást követel, és ugyanakkor viszont minden arra mutat, hogy az emberi történelmi viszonyú válságban van, és csak egyedül az Isten menthet meg, akkor ez egy nagyon komoly kérdésé válik újra, hogy a teremtő Isten tiszteljük, és benne bízunk mindenek felett, vagy pedig emberi egyházi tekintélyek és emberi hatalmak előtt hajoljon meg az ember, és tőlük várja a biztonságát. Hát ezzel fejezték be a témánkat. Köszönöm szépen a figyelmet!